Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapon az útmutató két igéjével. Lukács evangéliumának 19. fejezetéből a 10. vers így hangzik: az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ha elveszettek vagyunk és szükségünk van a megtartatásra, akkor jó helyen vagyunk, hiszen az Úr Jézus az ilyeneket keresi. Adja Isten, hogy ezen a mai istentiszteleten legyen ilyen élményünk, ilyen megtapasztalásunk, hogy az Úr megtalált minket és megtart minket. A bevezető liturgiának a zsoltára pedig a 25. zsoltár 16. és 18. verse egy kiáltás az Isten felé: fordulj felém, Uram, és könyörülj rajtam, bocsásd meg minden vétkemet. Legyen őszinte ez a fohász is a mi szívünkben, azzal, hogy aki őszintén kiált az Úrhoz, a nyomorúságból, a mélységből, a bűnnek a mélyéről, annak a terhével, az meghallgatásra, annak meghallgatásra talál a könyörgése. Legyen Isten áldása így a mai Isten tiszteletünkön, amit tehát ezzel a két igével indítunk, és a kezdő énekünk pedig, amit a testvérek közül valaki választott erre a mai vasárnapra, az evangélikus énekeskönyv 43-as számú éneke, a Menny Urának tisztelet. bevezető oltári szolgálat során a hetes liturgiát fogjuk énekelni, ami az evangélikus énekeskönyvben az 56. oldalon található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Kérlek, tisztíts meg bűneimtől, tedd engedelmessé szívem, gyógyíts meg engem igéddel. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, mert nélküled semmit sem tehetünk. Segíts meg minket kegyelmeddel, hogy megtartsuk parancsolataidat, és tetszésed szerint éljünk. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk szent igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapra oltár előtti felolvasással rendelt. Azt az igét, amelyet írva találunk Péter első levelének 5. fejezetében, a 6. verstől a 11. versig a következőképpen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek. Vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek révén a hitben,
tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hivatott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és álhatatossá tenni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Amen. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, most van itt a helye a bizonyságtételnek. Én jeleztem magamnak, hogy szeretnék bizonyságot tenni, ugyanis az elmúlt héten egy lelkész konferencián voltam, ami nagyon-nagyon meghatározó volt számomra, és az volt a szívemen, hogy mindenképpen kell, hogy a testvéreknek erről a konferenciáról beszéljek, illetve hogy Isten mit helyezett a szívemre ezzel kapcsolatban. Rengeteg mindent, de csak néhány dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Hetekkel ezelőtt foglalkoztatott az a kérdés, hogy mi legyen az a hét, amire elmehetnék nyáron, amit az Isten nekem készít, mert lelkileg szeretne engem megerősíteni, és fontos dolgokról szeretne velem személy szerint, velem, mint Enikővel, és velem, mint a gyülekezet egyik lelkészével beszélgetni. És imádságban is ezt az Úr elé vittem, és alig telt el egy-két nap, amikor érkezett egy e-mail, egy meghívás egy ökumenikus lelkész konferenciára Réfülöpre, és amikor megláttam ezt a meghívást, akkor rögtön tudtam, hogy ez a válasz az Istentől. Egyrészt, mert én erre a konferenciára már tizenvalahány éve szeretnék eljutni, hiszen ismerek többeket a szervezők közül, tudom, hogy milyen komoly lelkisége van ennek a lelkész konferenciának, de eddig egyetlen egyszer sem sikerült eljutnom, mert mindig ütközött valamilyen más alkalommal. Most viszont lehetőség volt arra, hogy tényleg részt vegyek rajta. A másik pedig, ami miután elolvastam részletesen, hogy miről szól, szíven talált, hogy igen, erre van szükségem, ugyanis a témája ennek a konferenciának ebben az évben az volt, hogy szellemi háború. Timóteusnak írja Pál apostol azt, hogy harcold meg a hit nemes harcát. És hát azért az utóbbi hónapokban, években nagyon sok mindenben megtapasztaltam azt, hogy ahol az Isten jelen van, és az Isten szent lelke munkálkodik, ott nagyon nagy erőkkel a gonosz is jelen van, és mindent megtesz azért, hogy tönkre tegye az Isten munkáját. És ez volt bennem, hogy na most akkor Uram, elviszel egy olyan helyre, ahol egy héten keresztül ebben a témában kapunk útmutatást igei alapon, és lelkész társakkal, akik hasonló helyzetben lehetnek, vagy Isten igéjébe teológusként is be tudnak tekinteni, biztos, hogy valami nagyon, nagyon szerteágazó üzenetet tudsz elmondani. És annyira meghatározó volt, már eleve az, hogy jöttek akadályok, hogy ne tudjak elmenni erre a hétre, de az Úr minden ilyen akadályt elhárított, és megoldotta, hogy tényleg ne legyen ennek akadálya. A másik pedig az, hogy nagyon erőteljesen szólt az Úr az ottani szolgálatokon keresztül. Nagyon mély volt a lelkisége, nagyon magas volt a teológiai színvonala, és nagyon szoros volt a közösség a többi lelkipásztorral, akikkel együtt imádkoztunk, együtt beszélgettünk, és együtt osztottunk meg dolgokat. És röviden, amit szeretnék ebből visszajelezni a testvérek felé, az egyik az, hogy Istennek van hatalma arra, hogyha nekünk szükségünk van valamilyen alkalmon részt venni, ahol az Isten erőteljesen szólni akar hozzánk, akkor oda elvigyen akkor is, hogyha egyébként minden összeesküdik ellenünk, és ezt meg akarja akadályozni. A kérdés az, hogy bennünk ott van-e az odaszánás, és megteszünk-e mindent, hogy amit az Isten nekünk elkészített, azt mi át tudjuk venni, vagy megjedünk az első nehézségektől, és azt mondjuk, hogy ja, hát akkor biztos, hát jó, egyszerűbb a könnyebb utat választani, de akkor viszont sokat veszítünk. Aztán a másik dolog, ami nagyon fontos, üzenete volt ennek a hétnek, hogy tapasztaljuk az életünkben, még mielőtt az Úr Jézussal személyes kapcsolatba kerülhettünk volna, hogy mennyi támadás ér minket, és milyen nyomorúságokba visz bele minket az a világ, amiben élünk, a gonosz, aki megrontott annyi mindent, a legszorosabb emberi kapcsolatokat is képes tönkretenni, megnyomorítani, tapasztaljuk. És az a várakozás az ember szívében, hogyha megtér, akkor innentől kezdve eltűnnek ezek a nehézségek és ezek a küzdelmek. De ez nem így van. A gonosz ugyanúgy támad utána is, csak van egy óriási nagy különbség a kettő között, hogy onnantól kezdve már igazából nem mi harcolunk a gonosszal, hanem Isten az, aki harcol, és mi vagyunk azok, akik, ha az Úrra figyelünk, akkor az ő útmutatása alapján állhatunk bele azokba a küzdelmekbe. Például az egyik ige tanulmánynak az volt a címe, Józsué könyve volt a témája, hogy Józsué harcai. És azzal kezdte a lelkipásztor, aki szolgált, hogy én egy kicsit másként szeretném ezt a címet megfogalmazni, hiszen Józsué könyve nem Józsué harcairól szól. Az Isten harcáról szól, ahol az Isten harcol, és Józsué az ő eszköze abban, hogy ezt a harcot véghez vigye. És ott a győzelem akkor borítékolt, hogyha Józsué, mint annak a népnek a vezetője, Istentől rendelt vezetője, és a mögötte levő nép, akinek Józsuéra kell figyelnie, megmutatja azt, hogy hisz az Úrban, és ez az engedelmességben megnyilvánuló hit tulajdonképpen. És az Isten nagyon sokszor úgy harcol, hogy nem mindig az emberi logikát követi, van, amikor teljesen nem is mondjuk egy csata előtt, nem is harcászati dolgokról szól a leírás, hanem egyszerűen csak az Isten dicsőítéséről, van, amikor vannak harci dolgok is benne. Ott az egészben az a lényeg, hogy komolyan veszem-e azt, hogy amit az Isten mond, az igaz, és azt nekem nem szabad megkérdőjeleznem, arra rá kell állni, mert ha komolyan veszem, akkor azt a csatát meg fogom nyerni, mert a mi Istenünk győztes Isten. És nincs az az erő, ami ezt megakadályozhatná. És ebben a témában hangzott el például az is, és ez is egy olyan dolog, amit azt gondolom, hogy nagyon fontos visszajelezni a testvéreknek, hogy ez a küzdelem, amiben nekünk benne kell állnunk, az Úrra figyelve, ez egy nagyon-nagyon szerteágazó és sokrétű küzdelem. Hiszen a világ is, világ felől is érkezik a támadás, akkor sokszor az egyházon belül is érkezik támadás, de nekem saját magammal is harcban kell állnom. De bármelyik területen is kell éppen benne lennem egy küzdelembe, mindegyikbe igaz az, hogy az én Uram győztes Úr, és ha én ráfigyelek, és benne bízom, és engedelmeskedek, akkor ebből a küzdelemből győztesen fogok kikerülni. Úgyhogy testvérek, én hadd bátorítsak mindenkit. Azt is, aki esetleg azt gondolta, és ez a kép is ott elhangzott, hogy sokan azt hiszük, hogy ha az Úrral járunk, akkor bevásárolhatjuk a strandfelszerelést, és elmegyünk napozni a tengerpartra, és ha kimegyünk a kikötőbe, akkor azt látjuk, hogy ott van egy hadihajó, és arra kell felszállni. Tehát, hogy hadd bátorítsak mindenkit, akinek esetleg most éppen az életében valamilyen komoly küzdelem van, hogy ne felejtsük el azt, hogy ki a mi Urunk, és ne higgyünk senki másnak, aki az ellenkezőjére akar minket rávenni, vagy bátorítani. És ez igaz a gyerekekre is, igaz ez a felnőttekre is, igaz ez azoknak is, akiknek látszik, hogy valami nagyon-nagyon nagy nyomorúságuk van, és azoknak is, akiknek látszólag úgy rendben mennek a dolgai. Mindenképpen ez, hogy az Isten harcol, és mi lehetünk az ő eszközei, és a gonosz legyőzetett, és ha mi az Úr eszközei vagyunk, akkor a mi életünkben is, a mi gyülekezetünkben is legyőzetik a gonosz. Ez mindenképpen mindegyikünk számára egy nagyon komoly üzenet. Úgyhogy így Bátorítom a testvéreket, hogy álljunk bele azokba a küzdelmekbe az Úrral, amiben tényleg bele kell állnunk. És akkor készüljünk az ige hirdetésre a választott énekkel, az evangélikus énekeskönyv 395-ös számú éneke következik. Békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet a mai vasárnapra az ige hirdetés alapjául jelöltek ki egyházunkban, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 7. fejezetében, a 36. verstől az 50. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumának 7. fejezetéből olvasom, a 36. verstől. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt: Mester, mondd! Erre azt mondta Jézus: egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között: kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz: a te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kérdésekkel szeretném kezdeni ezt a mai prédikációt is. Saját életünkre vonatkozóan próbáljuk meg válaszolni magunkban ezekre a kérdésekre. Volt-e olyan, hogy szemtanúja voltunk egy eseménynek, és aztán ebből a látványból, amit éppen láttunk, téves következtetést vontunk le. Azt hittük, hogy mi pontosan tudjuk, hogy mi miért történik, és aztán kiderült az, hogy egészen más van a háttérben. Volt-e olyan, hogy meg voltunk győződve arról, hogy a környezetünk majd hogyan reagál erre vagy arra a dologra, de a többiek pont az ellenkezőjét fogalmazták meg, mint amit mi vártunk volna tőlük. Volt-e olyan, hogy velünk kapcsolatban osztotta meg valaki azt a tapasztalatát, hogy amikor én láttalak téged abban a bizonyos helyzetben, és akkor elmondta, hogy melyik helyzetről volt szó, akkor én annak alapján azt gondoltam rólad, hogy te egy ilyen-olyan ember vagy, így és így gondolkodsz, de aztán, ahogy jobban megismertelek, akkor rádöbbentem arra, hogy mekkorát tévedtem akkor, amikor azt gondoltam, hogy. Vagy volt-e olyan, hogy voltak elvárásaink a hívő élettel és a hívő életmóddal kapcsolatban, és láttuk azt, hogy valaki nem eszerint él, ahogy mi gondoljuk, hogy egy hívőnek élnie kellene, és ebből mi arra gondoltunk, hogy tehát akkor ő nem ismeri az Úr Jézust, hiszen akkor másként kellene élnie egy bizonyos helyzetben, és aztán amikor megismertük őt, akkor rájöttünk arra, hogy de igenis neki élő hite van, és neki ég a szíve az Úrért, csak éppen abban a kérdésben, ami egyébként nem üdvösség kérdés, neki valami teljesen más mutatott meg az Úr, és teljesen rendben van, nem ütközik a Biblia tanításával az, amit ő csinál, csak a mi elvárásainkkal ütközik éppen. Volt-e ilyen? Bármelyik? Vagy esetleg mindegyik? Igen, vannak bólogatások. Én is bólogatok egyébként. Nem véletlenül hoztam ezeket a kérdéseket, hiszen én magamban is átszűrtem ezeket, és sok olyan volt, ami helyzet azonnal így eszembe jutott, mert Isten előhozta a múltból, vagy akár éppen az elmúlt napokból, és rádöbbentem, hogy azt a mindenit, mennyi mindenben látom ezeket a dolgokat. Na de, és akkor tegyek föl még egy kérdést, hogy akkor, ha volt ilyen, és már pedig volt, akkor
Hogyan reagáltunk utána? Amikor rájöttünk a tévedésünkre, akkor változtattunk-e a gondolkodásmódunkon? Akkor, amikor rájöttünk arra, hogy tévedtünk másikkal, vagy más magunkkal kapcsolatban, akkor ez a felismerés, ez vajon indított-e minket alázatra, önvizsgálatra, vagy pedig bárki bármit is mondott, mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy de akkor is nekünk igazunk kell, hogy legyen abban a dologban. Vagy, mondok egy ennél is komolyabbat, ha az Úr Jézussal kerültünk összetűzésbe ezen a téren, mert ő nem igazolta a mi látásunkat, akkor készek voltunk-e tényleg meghajolni előtte, vagy még mindig pöntjögtünk, és még mindig ragaszkodtunk a magunk elhatározásaihoz makacsul. Emlékszik valaki arra, hogy mi ennek az évnek az igéje útmutatóban? Te vagy a látás istene, igen. Te vagy a látás istene. Egy ószövetségi történetből van ez az ige, ahol egy nyomorult asszony, aki kimenekül a pusztába, halálra van ítélve, és nem lát semmilyen jövőt maga előtt, abszolút vége mindennek, azt tapasztalja, hogy látja őt az Isten. És nem csak, hogy őt látja, hogy nincs egyedül ott a halálra ítélt helyzetében, a puszta kellős közepén, hanem ez az Isten azt is látja, hogy neki van jövője. És megmutatja neki, elmondja, hogy mit kell tennie, és kihozza őt abból a nyomorúságból. És ez az asszony mondja, hogy te vagy a látás istene, hiszen én is láthattam azt, aki engem látott. Látás. Vajon mi mit látunk, és hogyan értelmezzük a látottakat, illetve Isten lát minket minden helyzetben, amiben benne vagyunk, és ebből óriási bátorítás van számunkra, azért is, mert ő nem csak azt a pici szeretet látja, amit mi látunk, hanem a nagyobb összefüggéseit is látja az életnek. Látás. Azért emlegettem most az év igéjét, mert ebből az igéből, ebből a hosszú ige szakaszból, amit prédikációs alapigeként most erre a vasárnapra kaptunk, nekem ez a szó ütötte meg a szívemet és a figyelmemet, hogy ebben a történetben, ami egyébként azt gondolom jól ismert történet, talán mindenki, vagy majdnem mindenki ismeri és el is tudná mondani részletesen ezt a történetet, amit felolvastam, ebből nekem az a szó ragadta meg a figyelmemet, hogy lát. Látta. Látod? Mit akar az Isten tanítani nekünk ebből a történetből, a látás témájából kiindulva? Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat. Ugye miről van szó? Jézus, ott van egy embernek a házában, úgy hívják ezt az embert, hogy Simon farizeus. Ugye farizeus, ez azt jelenti, hogy templomba járó ember, aki nagyon igyekszik arra, hogy az Isten törvénye szerint éljen, hogy megfeleljen az Isten szerinti élet kritériumainak. Néha lehet, hogy túl buzgóságában több mindent akar belemagyarázni az Isten törvényébe, mint amit az Isten egyébként mondott, de az igyekezete nagyon megvan. Tehát Jézus ott vendégeskedik ennek a Simon farizeusnak a házában. És akkor, amikor tart ez a vendégség, akkor történik egy váratlan esemény, bejön egy asszony, aki egyébként egy bűnös asszony, nem szerepel a neve, de kiderül a történetből, hogy ismerik őt a városban, tudják róla, hogy nem istenfélő életet él. Bejön egy bűnös asszony, drága kenetet önt Jézusra, oda kuporodik a lábaihoz, sír, és a hajával kezdi törölgetni a Jézus lábát, és csókolgatja az ő lábát. És akkor, amikor ez így történik, akkor ott van Simon farizeus, látja, hogy mi történik, és levonja belőle a következtetés. És a következtetése az az, hogy ha ez a Jézus tényleg messiás lenne, ha tényleg ő volna a próféta, ha ezt így fogalmazza meg, akkor tudná, hogy ki ez az asszony. Márpedig, ha Jézus ezt így eltűri, akkor nyilván fogalma sincs arról, hogy milyen nő ez, tehát nem ő a messiás. Látja, mi történik, és levonja róla ezt a következtetést. Mert hogy ugye a kegyes emberek azt tanulták, zsigerből azt érezték, hogy hát ha majd eljön a messiás, a megváltó, az azért fog eljönni, elhozza az Isten országát, hogy megjutalmazza azokat, akik istenfélő életet élnek. Tehát akkor, ha jön a messiás, az a hívő embereknek a társaságát fogja keresni, és őket fogja megdicsérni. Na de amikor eljött a messiás, Jézus, akkor ő nem a kegyes emberek kegyeit kereste, meg őket dicsérgette, sőt, inkább megmondta, hogy azért van még ott jó pár dolog, amit meg kellene változtatni, meg meg kellene bánni, meg az érdemekbe bízó kereszténység nem éppen az Isten előtt való megállásnak a módja, hanem nem csak, hogy nem kereste, úgymond kiemelten ezeknek a társaságát, hanem kereste a bűnösöket. Olvastam az Isten tisztelet elején a heti igét. Az emberfia, Jézus, a messiás azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, a bűnösöket, akik el vannak veszve, messze vannak az Istentől, benne vannak a bűn nyomorúságában, mélységében, és azért jött el a megváltó, hogy kimentse őket onnan, és megmentse őket. És ugye itt van ez a Simon farizeus. Ő azt gondolta, hogy a messiás majd nem ezt fogja csinálni, ha eljön. Tehát, ha Jézus itt most nem löki el ezt az asszonyt, és látom, hogy nem löki el, hát a saját két szememmel látom, hát kiveri a szemem ez a botrányos jelenet, ami az én házamba zajlik, akkor ez a Jézus nyilvánvalóan nem a megváltó. Ezt nem mondja el, ezt magával szépen megbeszéli. Na, mielőtt tovább megyek. Hadd tegyek föl egy kérdést mindegyikünknek, vagy úgy érzem, hogy Isten igéje fel akarja tenni ezt a kérdést. Hogy drága testvérem, te, amikor látsz valamit, akkor mindig a helyes következtetést szoktad levonni a látottak alapján? Az előbb ilyen bólogatások voltak, most a másik, bizony nem. Most! Ha van valami konkrét esemény az életedben, lehet, hogy éppen most van közöttünk olyan, akinek van valami, ami úgymond megakadt, akkor vajon az a következtetés, amit abból levontál, biztos, hogy az Isten szerinti következtetés? Akár jót vontál le abból, akár nem jót, most nem ez a lényeg, hanem lehet, hogy meg akar állítani az Isten, és arra akar elvezetni, hogy nézd meg azt, hogy tényleg jól következtetsz-e abból, amit éppen gondolsz arról a dologról, ami ott van most éppen az életedben. Amikor mi levonjuk a következtetéseket, én két dolgot figyeltem meg, hogy milyen veszély van, hogy miért hozunk rossz következtetéseket. Az egyik az az, hogy a vágyaink alapján értelmezzük a dolgokat. Belemagyarázunk olyan dolgokat bizonyos eseményekbe, amik a vágyainkból, a kívánságainkból fakadnak. Vagy pedig azért vagyunk nagyon magabiztosak, hogy tudjuk, hogy ez mit jelent, mert félreértettünk egy igét. És mind a kettő nagyon-nagyon komoly, és mind a kettő nagyon veszélyes, és ott lehet templomba járó, hívő emberek életében is. Mert hogy? Az egyik a belemagyarázás a vágyaink alapján. Van olyan, hogy valamit nagyon akarok, hogy megtörténjen, hogy végre beteljesedjen, hogy eljöjjön az életembe, hogy az Isten cselekedjen, hogy ez a várakozás, ez tulajdonképpen olyan, mint egy szemüveg. És ezt fölteszem a szememre, és innentől kezdve bármi történik körülöttem, bármit látok, eseményeket, igéket, bármit, mindent ezen a szemüvegen keresztül nézek. És ha ezen keresztül nézek, akkor nyilván azt a következtetést fogom levonni, amit én szeretnék, hogy bekövetkezzen. De nem biztos, hogy az esemény, ha nem lenne rajtam ez a szemüveg, akkor tényleg ugyanazt mutatná, és ugyanazt láttatná. Ez a veszély nagyon, nagyon valóságos. Vagy a másik, a félre magyarázott igék. Ez is az elkötelezett hívő embernek egy nagyon nagy veszély. Magam is tudom, hogy ez mit jelent, tehát most nem másra akarok mutogatni. Amikor nem az Isten szent lelke jelenti ki, hogy Isten mit akar mondani azon az igén keresztül, hanem én emberi magyarázatokra figyelek, akkor lehet, hogy félreértem az igét. Mert lehet, hogy olyan ember magyarázza nekem az igét, aki mondjuk nincs élő kapcsolatban az Úrral. Vagy lehet, hogy egyébként egy hívő emberről van szó, de most, amikor nekem megmagyarázta azt az igét, akkor ott nem Istentől kapta meg az üzenetet, hanem a keresztény rutinból próbált választ adni és magyarázatot adni arra az igére. És én aztán ezt elviszem magammal, és azt mondom, hogy hát akkor tudom, miről van szó, és akkor erre építek, de valójában rossz alapra építek. Utána hiába próbálok mindent azon az alapon állva értelmezni, amit látok, nem jó alapon állok. És nem az igével van a baj, hanem azzal a magyarázattal, amit én ahhoz az igéhez társítottam. És testvérek, ez is nagyon nagy veszélye a hívő keresztény életnek. Még a lelkészének is. Na szóval visszatérve Simon farizeushoz, aki egy nagyon elkötelezett, istenfélő ember volt. Ugye ő ott van, és biztos abban, hogy jól látja és jól értelmezi az eseményeket, és akkor sem változtat az álláspontján, amikor Jézus világossá teszi azt, hogy mennyire vak annak a felismerésére, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az a Jézus, aki ott van az ő házában, és aki megengedi, hogy az asszony így viselkedjen vele, ahogy viselkedik. Most itt megint megállok. Miért marad benne ebben a vakságban Simon farizeus? Miért akad el? Hát azért, mert van részigazság abban, ahogyan ő értelmezi a látottakat. Ugye honnan indított, hogy ez az asszony bűnös, tehát Jézus nem lehet a megváltó, ha engedi, hogy a bűnös asszony hozzáérjen. Ez az asszony tényleg bűnös. Ez igaz? Ez egy részigassága ennek az egész történetnek. De a teljes igazság az mi? Hogy a megváltó ezeket a bűnösöket jött megkeresni és megmenteni. De ő elakad a részigasságnál, és hiába mondja Jézus a többit, az már hozzá nem jut el. Mert hát bűnös, bűnös, bűnös. Látom, tudom, innentől kezdve nekem senki ne beszéljen. Testvérek, nem történik ez meg velünk is? Nem akadunk el mi is így időnként a hívő életben? Hogy elakadunk a részigasságoknál, és megtévesztenek ezek a részigasságok. És kapaszkodunk a magunk igazába, ahelyett, hogy ezek a részigasságok oda vezetnének minket Jézushoz, és megmutatnák azt, hogy az ő látásmódja, amit ő képvisel, az a teljes igazságot tükrözi. Nem csak azt a pici szeletet, amit mi is látunk belőle. Mi derül ki abból, ahogy Jézus reagál erre a helyzetre? Az, hogy az ő látása mélyreható és tökéletes. Nem csak azt látja, ami a szem előtt van, hanem van ilyen ószövetségi igénk is, mit is lát? Bizony. Ő azt is látja, ami a szívben van. Azt is látja, hogy mi van az asszony szívében, meg azt is látja, hogy mi van Simon farizeus szívében. Mind a kettőt pontosan látja. És jól látja, és jól értelmezi, amit lát az emberi szívekben. Az egyikben látja a ragaszkodást, a szeretetet, a vágyódást a tiszta életre. A másikban pedig látja a büszkeséget, az önigazságot és az ítélkezést. Testvérem, a te szívedben mit lát? Melyiket? Aztán még egy dolog, ami engem nagyon mellbevágott ennek az igének a kapcsán. Simon farizeus látja ezt a helyzetet, de nem ismeri fel, hogy az, ami ott történik az ő házában, az tulajdonképpen egy tükör. Egy tükör, amibe, ha beletekint, akkor megláthatja a saját mulasztását. Hiszen amikor az az asszony elkezdi könnyeivel öntözni Jézus lábát, és megkeni drága kenettel, akkor neki eszébe kellett, hogy jusson, vagy eszébe kellett volna, hogy jusson, hogy ő valami nagyon fontosat elmulasztott. Neki vendéglátóként kötelessége lett volna illendőképpen fogadni a vendéget, vizet adni, hogy felfrissüljön, és üdvözölni. De ő ezt nem tette meg. Sőt, amikor Jézus konkrétan elmondja, látod ezt az asszony, ezt csinálja, te, amikor megjöttem, nem tetted. Látod ezt az asszony, csinálja, te, nem tetted. Ennél egyértelműbben nem kell oda tenni a tükröt Simon farizeus orra elé. Nézd már bele, drága, hát nem látod. Elmulasztottad. És hogyan reagál erre Simon farizeus? Sehogy. Meg se szólal. Nem mondja azt, hogy bocsánat, a legelemibb dolgot elmulasztottam. Egy áldott szót nem szól erre. Mintha ez lenne a természetes, hogy ő így fogadta a vendéget. Testvérek, ez megint egy megdöbbentő üzenet. Hányszor van ilyen a mi életünkben? És ez most elsősorban a hívő embereknek szól ez az ige. Hányszor van ilyen a mi életünkben, hogy fennakadunk valamin, véleményt alkotunk valamiről vagy valakiről, ahelyett, hogy meglátnánk, hogy milyen bűnünk és mulasztásunk van nekünk személy szerint, pontosan ugyanazon a téren. Annyi minden történik az életünkben, amit az Úr Jézus fel akar használni arra, hogy oda tartsa elénk a tükröt. De mi sokszor nem nézünk bele ezekbe a tükrökbe. És miért? Azért, mert a tükörbenézést, az önvizsgálatot, a gyónást bizonyos időpontokhoz, meg bizonyos templomi alkalmakhoz kötjük. Nem szerepel itt az igében, de biztos vagyok benne, hogy ez a farizeus minden előírás teljesített, ami a gyónásra, meg az áldozat bemutatásra vonatkozott. Biztos, hogy mindent a megfelelő időpontban, a megfelelő módon elvégeztetett, hogy kipipálja az Istennél a bűnbocsánatot. És ezt a legjobb szándékkal tette. És meg volt nyugodva, hogy rendben vagyok az Istennel, hiszen én teljesítettem, én megtartottam azt, amit a törvény elvárt tőlem. És aztán ott van ez a helyzet, és nem látja, hogy na most van itt a helye a szívből jövő bűnbánatnak. De ahhoz az kell, hogy lássam, hogy ez egy tükör, ami megmutatja nekem az én mulasztásomat, bűnömet. Testvérem, nem lehet, hogy most neked is az Isten azon a helyzeten keresztül, ami talán eszedbe jutott már így a prédikáció közben, az Isten tükröt akar tartani? Megláttad ebben a tükörben azt, amit az Isten meg akar neked mutatni? Mi a mulasztásod? Mi a bűnöd? Vagy nem tűnik fel semmi? Hiszen úrvacsoráztál múltkor is, jövő héten is fogsz a megfelelő időben, a megfelelő odaszállással elvégezted. Vetted az úrvacsorát. És ha most itt a tükör, és most kéne megállni, és most kéne térre rogyni, akkor elmulasztasz egy nagyon-nagyon fontos lehetőséget az Úrtól. Sokkal könnyebb. Nem az úrvacsora ellen beszélek, nehogy valaki ezt félreértse, hanem ráerősíteni akarok arra, amit egyébként az úrvacsorában átélünk. De sokkal könnyebb kijelölt időpontban és kijelölt alkalmakhoz kötődően megtartani a bűnbánat, az önvizsgálatot és a gyónást, mint nyitott szemmel járni és figyelni, hogy Uram, most mivel akarsz engem szembesíteni? És sokkal könnyebb mások felett ítélkezni, másokkal foglalkozni, mint önvizsgálatot tartani és belátni, hogy én nem vagyok olyan jó, mint amilyennek gondoltam magam, és az én életem tele van mulasztásokkal. Mert amikor bűnről beszélünk, ott nem csak a megtett bűn jelenti a bűnt, hanem az elmulasztott dolgok is, a mulasztások, amiket nem tettem meg, pedig meg kellett volna. És bizony ma is meg lehet azt tenni, amit itt Simon farizeus megcsinált, hogy meghallgatjuk, hogy szembesít vele az Úr, és aztán nem mondunk rá semmit. Egy áramlókot sem. Meg lehet tenni. De vigyázat. Mert ha az ember ezt így szó nélkül hagyja, ahogyan ő is, akkor nem fog tudni igazán közel kerülni az Úr Jézushoz. Lehet, hogy papíron azt hiszi, hogy ő közel van az Istenhez, de valójában az Úr Jézushoz, a megváltóhoz igazán közel nem fog tudni kerülni. Mert ő hozzá közel kerülni, és ő hozzá közel maradni csak akkor lehet, hogyha megvan vele a legmélyebb szeretet, a legmélyebb ragaszkodás. És a legmélyebb szeretet és a legmélyebb ragaszkodás az mindig abból fakad, amit itt az asszony megél, hogy sok bűne bocsáttatott meg, és ezért jobban szeretett. Minél inkább látom azt, hogy mennyi bűn, mulasztás, Isten ellen való lázadás, engedetlenség van az életemben, annál inkább fogom látni azt is, hogy nekem óriási szükségem van Jézusra, és óriási szükségem van arra, hogy ő megkönyörüljön rajtam. Kevés bocsáttatott meg a farizeusnak. Ennek a farizeusnak kevés bűne volt? Kevés volt? Hát azokból a bűnökből, amik az asszonynak nyilvánvalóan megvoltak, azokból nyilván, de neki volt más. Olyan, ami meg az asszonynak nem volt. Neki ott volt a büszkeség, ott volt az önigazság, ott volt a képmutatás. Ezek egyik se voltak meg az asszonyban. De ezeket ő nem látta meg. Ő csak azokkal a nyilvánvaló bűnökkel foglalkozott, ami az asszony életén tetten érhető volt. Ezek, amiket Jézus látott, hogy az ő életében ott voltak, ezekről ő úgy vette, mintha nem lennének. Nem látta őket, nem volt tudatában, hogy ezek vannak. Nem gondolta, hogy ezeket meg kellene bánni. És nem gondolta, nem kért bocsánatot értük az Istentől, ezért nem is kapott értük, vagy rájuk bűnbocsánatot. Az a kevés, aminek viszont tudatában volt, az mire volt elég? Hát arra, hogy meghívja Jézust a házába. Az egy kevés szeretetet ébresztett benne. Ezért ott volt Jézus karnyújtásnyi távolságra tőle. De ez kevés volt ahhoz, hogy túlcsorduló szeretettel boruljon oda Jézushoz. Az asszony viszont akinek sok bűne volt, és tudta azt, hogy sok bűne bocsátatik meg, ha annak a Jézusból áradó isteni kegyelemnek és irgalomnak a vonzásába kerül. Ez a szeretet oda vitte Jézus lábaihoz, és átélte azt, hogy neki sok bűne megbocsátatott. Testvérem, te hogy szereted az Úr Jézust? Hogy szereted Jézust? Szereted, nyilván azért vagyunk itt Isten tiszteletben, mert szeretjük az Úr Jézust. De hogy? Úgy, ahogy ez az asszony, vagy úgy, ahogy ez a farizeus? Mérhetetlen sok bűnöd terhével jössz oda Jézus lábaihoz, és éled át azt, hogy micsoda kegyelem az, amit ő közvetít, hogy van bocsánat mindenre, bármire Jézus már, vagy pedig büszke vagy a múltadra, az Istenfélő életedre, és nem veszed észre, hogy ott az önigazság, ott a farizeuskodás, ott a képmutatás. Akkor csak karnyújtásnyira maradsz Jézushoz képest. Hogy szereted az Úr Jézust? Könnyek között térdelsz ott a lábainál, vagy pedig ráncolod a homlokod, és méricskéled a másikat. Hogy szereted az Úr Jézust? Ezekben a hetekben, Szent Háromság ünnepe utáni elsőtől ötödik vasárnapig az az Isten tiszteleteknek a mottója, hogy Isten hív minket. A mai vasárnapnak az a mottója, hogy az Isten bűnösöket hív. Testvérem, te hallod ezt a hívást? Meghallod azt, hogy ez a hívás, ez neked szól? Jössz hozzá túlcsorduló szeretettel és hálával? Mondhatja rád is az Úr Jézus azt, amivel ez az ige zárult, amit ő az asszonyra kimondott, hogy a te hited megtartott téged? Menj el békességgel! Elmehetsz békességgel? Haza erről az Isten tiszteletről? Ha sok bűnöddel jöttél hozzá, ha nagyon szereted őt, akkor bizony elmehetsz. Mert Jézus szava igaz. Ez a teljes igazság Jézussal kapcsolatban. Imádkozzunk. Drága Uram, bocsáss meg, hogy sokszor olyan vak vagyok arra, hogy meglássam azokat a bűneimet, amik nem olyan látványosak. Bocsáss meg, hogy sokszor csak a tevőleges bűnöket akarom meglátni és megvallani, de a mulasztásokra nem figyelek. Kérlek add, hogy felismerjem, hogy mikor kellene mások méregetése helyett valójában önvizsgálatot tartanom. Könyörülj rajtam, Uram! Köszönöm neked, hogy itt vagy, hogy most is itt vagy, hogy eljöttél hozzám, hogy közelengedsz magadhoz, hogy megengeded, hogy ott legyek a lábaidnál, hogy ott sírjak a lábaidnál, hogy azon a módon mutassam ki a szeretetemet neked, ahogyan én tudom. Segíts, Uram, hogy túlcsorduló szeretettel tudjalak én is szeretni téged. Amen.
Thank you.
elhirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 5 órakor az asszony testvéreket várjuk szeretettel asszonykörre. Kedden 5 órakor bibliaórára várjuk szeretettel a testvéreket, férfiakat és asszonyokat egyaránt. Szerdán 9 órától a kisbabás anyukákat várjuk babamama körre. Pénteken 5 órakor az ifjúság gyűlhet össze Isten igéjének jelenlétében, testvéri közösségben. Jövő vasárnap 3:45-től ima közösségbe lehet becsatlakozni, amiben lehet hordozni a vasárnapi Isten tiszteletet. Bárki jöhet erre az alkalomra is, a kisterembe. 10 órától pedig Isten tiszteletre és gyermekbiblia körre várunk szeretettel mindenkit. Isten tiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu oldalon élőben is közvetítjük, de később a hangfelvételek, a nyírteleki és a kisvárdai Isten tiszteletek hangfelvétele is felkerül majd a honlapra, a hanganyagok menüpontban meghallgatható. Szeretettel bátorítjuk a testvéreket, hogy gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számából, ha még nem kaptak, akkor bátran vigyenek, illetve vigyünk magunkkal és adjuk másoknak is, hiszen bizonságtételek, imádságok is vannak benne, hívogatás a gyülekezetbe, nem tudhatjuk, hogy éppen kinek van pont arra szüksége. Ennél a pontnál hadd bátorítsam a testvéreket, hogyha valakinek van bizonyságtétele, amit szeretne megosztani a hírlevélbe, és jó lenne, ha lenne minél több ilyen leírt bizonyságtétel is, akkor azt az én e-mail címemre legyenek szívesek a testvérek elküldeni. Bodrogkeresztúri gyerekhetünkre június 29-éig lehet jelentkezni. Kérjük szépen azokat a családokat, ahonnan jönnének a gyerekek, de még nem jelezték ezt Vikinek, akkor ezt mindenképpen tegyék meg, nehogy valaki kimaradjon azokból az áldásokból, amiket Isten ott készít a gyermekek, és rajtuk keresztül a családjuk számára. Jövő héten, hétfőtől szerdáig görög szálláson lesz a gyerekhét, délután 1-től 4-ig lesznek az alkalmak. Ezt is hordozzuk majd imádságban, akár csak a jövő heti egyéb alkalmakat is. Jövő héten Biatorbágyon is lesz egy házaspáros hét, illetve jövő héten lesz a Pilis Csabai hitmélyítő csendes hét is, arra is megyünk a gyülekezetből. Tehát sokfelé megyünk a gyülekezetből, itt is lesznek alkalmak. És nagyon-nagyon fontos az, hogy a szolgálókat is hordozzuk imádságban, a résztvevőket is, és azért is imádkozzunk, hogy tényleg mindaz, amit az Isten ott el akar mondani, és el akar végezni a szívekben, azok valóban eljussanak oda, ahova kellene. A imalistán szerepelnek azok a testvérek, akik kérték az imádságot, hordozzuk őket is imádságban. Én hadd egészítsem még ki ezt az imalistát az én családomért való imakéréssel. A testvérem kórházban van, Claudia, epekő műtét vár rá. Ugye 2 kisgyermekük van, a kisebbik holnap lesz 3 hetes, elég nehéz így ez a helyzet maga az is, hogyha valaki kórházba kerül, amikor 2 pici gyerek van otthon, az is. Úgyhogy kérem szépen a testvéreket, hogy gondoljanak rájuk is imádságban. Illetve mindazokra a testvérekre, akik ezt itt külön kérték, és benne van a nevük a bulletinbe, vagy azok a közösségek is, illetve akit az Úr elénk hoz és a szívünkre helyez. Isten áldása legyen a hirdetés minden pontján, és tényleg kérjük azt, hogy ő munkálja ki a szívünkben mindazt, amit szeretne. Mindjárt a közös imádságban tudunk az Úr elé állni, erre készüljünk most a záró énekünk első versével, 88. ének első versét énekeljük.
Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, amikor megadod, hogy beleremegjen a lelkünk a te jelenlétedbe, és ámuljunk a te nagyságodon. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te hatalmas Isten vagy, mégis olyan közel jössz hozzánk, itt vagy velünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy az, aki átölelsz szereteteddel, hogy te azért jöttél, hogy felemelj bennünket, hogy te keresel minket, elveszett bűnösöket, és kóborgó önigazakat is. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki harcolsz értünk, és arra hívsz, hogy higgyünk neked, bízzunk benned. Higgyük el azt, hogy az ördögnek bár rajtunk lenne hatalma, de ellened esélytelen, és hogy te meg tudsz tartani, és meg akarsz tartani bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy jó terved van az életünkre, jó terved van a családunk életére, és jó terved van a gyülekezetünk életére is. Bocsáss meg, hogy sokszor levesszük a tekintetünket rólad, és a nehézségekre figyelünk, és kétségbe esünk. Vagy bocsáss meg azt is, hogy sokszor egészen másként értelmezzük a látottakat, mint ahogy kellene. Köszönjük azt, hogy te ebben is tudsz formálni bennünket, tudod formálni a mi szívünket, és tudsz minket tanítani arra, hogy visszataláljunk hozzád. Ha még nem találtunk meg téged, akkor talán most először leboruljunk előtted, sírva a te lábaidnál. Vagy ha már ismerünk téged, akkor újra oda borulhassunk, és megújult szívvel állhassunk fel onnan. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy az előttünk álló héten olyan sok alkalom lesz. Itt a gyülekezetben is a szokásos alkalmak, de az egyéb alkalmak is. A tábor, a hitmélyítő hetek, és hogy ezeket te mind-mind azért adod, mert szeretnéd, hogy történjen valami az életünkben. Hogy ne maradjunk ugyanolyanak, mint amilyenek most vagyunk, hanem benned tudjunk megerősödni, hogy át tudjuk élni a szabadulást, hogy betöltse a szívünket a tőled való öröm, és hogy tovább tudjuk adni másoknak mindazt, amit a te kegyelmedből megtapasztaltunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ilyen reménységgel indulhatunk neki a következő hétnek, hogy te cselekedni fogsz, hatalmasan fogsz cselekedni. Nem egyszerűen csak programot és időtöltést kínálsz, hanem nagy dolgokat akarsz elvégezni. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy rád bízhatunk mindent. Terveinket, elképzeléseinket, a nem várt dolgokat, a személyes életünket, a családunkat, a gyülekezetünket, ezt az egész világot. És köszönjük azt, hogy te hívsz arra, hogy ne essünk kétségbe, hanem jöjjünk hozzád újra és bízzunk benned, és tapasztaljuk meg azt, hogy te éppen mit szeretnél elvégezni, mit cselekszel. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy eléd hozhatjuk azt, ami személy szerint most a mi szívünkben ott van. És most, amikor tartunk egy kis csöndet, akkor fogadd el azt, amit mindenki maga csöndben elmond neked. Hallgass meg, Urunk, imádságunkat, azt is, amit együtt tőled tanultan így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Fordulj felém, Uram, és hallgass meg, bocsásd meg minden vétkemet. Ezzel a két igével köszöntöttem a testvéreket, és ezzel szeretnék a testvéreknek nagyon áldott hetet kívánni, áldott vasárnapot és sok áldást a következő hétre. Erős vár a mi Istenünk! Amen.